Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg az ünneplő gyülekezet, az igehirdetés és alapigét, úgy, amint megírva találjuk Zakariás próféta könyvének második fejezetében, a 10. verstől a következőképpen. Jaj, jaj, fussatok ki az északi országból, így szól az Úr, hiszen szétszórtalak benneteket a 4 égtáj felé, így szól az Úr. Jaj, menekülj Sion, aki Babilóniába laksz. Mert a seregek ura, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Majd én fölemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem. Újong, örülj Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni, így szól az Úr. A többi nép is csatlakozik majd az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát, a szent földön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Csendben legyen mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakóhelyéről. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Az elmúlt napokban a mögöttünk lévő igeszakaszok alapján száma vettük, Isten haragja hogyan zúdul az ő népére, de ez a harag nem megsemmisíti az ő választott népét, hiszen a nép választott, és Istennek nagy tervei vannak ezzel a néppel, de büntetést kapnak, azt a bizonyos 70 éves fogságot idegen földön, amikor azt érheti át a választott nép, hogy a harmad és negyed íziglen az atyák bűnéért a fiak, 3-4, akár több nemzedék is Isten haragját kell, hogy átélje a büntetést. De győzedelmeskedik Isten haragja felett, Istennek az irgalma. És ha a relációs jellel kéne ábrázolni, hogy mennyivel nagyobb Istennek az irgalma, mint a haragja, akkor nem tudjuk ábrázolni, hiszen összehasonlíthatatlan a kettő. Még ha a világ azt is érzi, vagy mi sokszor azt érezzük, hogy az Isten haragja sokkal jobban érvényesül, és a bűn a világban, a kiszolgáltatottság a gonosznak, Isten irgalma végtelen. A haragja azonban nem végtelen. A haragjának vége van, és ő maga vet véget az ő haragjának. Ő maga korlátozza az ő istenségét, úgymond az ő végtelenségét a haragjában. Nem a szeretetében, nem a kegyelmében, hanem a haragjában. És abban, amikor azt ígéri, hogy nem emlékezik bűneinkre, hanem azokat a tenger mélyre dobja, azokat, amelyeket meglátunk, megvallunk. Isten oltalmat ígér az ő népének. Erről hallottunk tegnap, visszaérkezik a választott nép egykori otthonába, bár zömében olyanok érkeznek vissza, akik sosem voltak úgymond otthon, csak hallomásból tudják, hogy volt egy ország, ami az övék volt, reménykednek, hogy visszatérhetnek, elkezdenek építkezni, és ebben az építkezésben van egy nagy fordulat, egy nagy próbatétel, amikor Isten azt mondja, hogy nem kell fal, hanem én leszek tüzes falként az én népem körül, én majd védem őket, és ez legyen elegendő. És miközben ez történik otthon, hogy Izrael földjére visszaérkezik a választott nép, ott, amit maguk mögött hagytak, ott is történik valami. Ott is folytatódik az élet, nem áll meg az élet. De ott nem építkezés van, ott nem Istennek oltalomról szóló ígéretei hangoznak el, hanem ítélet hangzik el, amit maguk mögött hagyott a választott nép. Sietni kell onnan, hamar el kell jönni, mert az Isten haragja rázódul azokra az idegen népekre, aki az Istennek a népét, a szeme fényét bántotta. El kell jönni a népnek, hátra se kell nézni, és hajni kell, hogy Isten szolgáltasson igazságot. Mert az az Istennek a dolga. Ő engedte meg Ha nagyon visszamegyünk az Izrael népnek a történetében, ő választott ki egy népet egy emberen keresztül, Ábrahámon keresztül, ő adott nekik otthont, ő döntött úgy, hogy el kell menjenek büntetésképpen idegen földre, ő rendelkezett úgy, hogy visszajöhetnek, minden az Isten kezébe van, semmi sem történik Isten akarata nélkül. Persze olykor befolyásolni akarják Izrael fiai Istent, és úgy akarják az Istent irányítani, ahogyan azt ők gondolják, lásd a királyválasztást, Isten nem akart királyt, ők azért is kikönyörgik, Sámuel prófétánál is csak kapnak királyt, pedig Isten előre szólt, hogy nem lesz jó nektek, ha lesz földi királyotok. És itt mondott Izrael, amikor királyt kért, mit mondott érvként Istennek? Olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. Nekik van királyuk, meg palotájuk, meg hadseregük, mi meg ilyen szedetvedett nép vagyunk itt. Nekünk is kell király. Az olyan, az a dicsőséget növeli. Kell nekünk király. És majdnem vitatkoznak az Istennel. Isten mondja, hogy nem kell nektek király. Én vagyok a király. De nekünk kell király. És kaptak királyt. És sok jó nem származott abból. Mert a király az ember volt. Esendő emberek voltak. Az egységes királyságban, Saul, Dávid és Salamon idejében is, de utána, amikor ketté szakadt az ország, talán egyre inkább megfogalmazódott a választott nép fejében, hogy tényleg nem kéne nekünk király. De nincs visszaút. Már nem tudnak lemondani erről a kívánságukról. Isten kezébe van hát a választott nép életének minden pillanata. És hát most, hogy visszatérhetnek saját földjükre, amit maguk mögött hagynak, azt a dolgot is Istennek kell lezárnia. Ez a bosszú pillanata. És az Isten eldönt, hogy mit tesz azokkal, akik bántották az ő szeme fényét. Nem a népre bízza, mert a nép emberekből áll. És Isten nagyon jól ismeri, és mi is nagyon jól tudjuk, milyen az emberi bosszú. Az emberi hevesség és indulatosság, ami legtöbbször türelmetlenségből fakad. Nem tudunk várni, és be akarunk avatkozni a dolgokba, igazságot akarunk szolgáltatni, és iszonyú károkat tud az ember, az emberiség önmagának okozni emiatt. Nem tudom, kinek mi jut eszébe a bosszúról, ha le kéne rajzolni, akkor mit rajzolnánk? Nekem az ököl egy összeszorított, kemény ököl, talán mellette egy kemény arckifejezéssel, leginkább ez jut eszembe, egy arc, egy eltorzult arc, ami az undortól, a hevességtől, a gonosz gondolatoktól, a haragtól eltorzul. Szinte az ember nem is önmaga, amikor a bosszút forralja magában. Jár mindezzel heves szívverés, ártó, gonosz, gyilkos gondolatok. Mi a bosszú? Bosszú az, amikor az embert éri valami sérelem, és ő igazságot akar szolgáltatni, és azt vissza akarja adni. Amit kapott sérelemként, azt vissza akarja fizetni. Minimum úgy, hogy legalább annyira fájjon, ahogyan az nekem fájt. A bosszú tulajdonképpen fizetség. Visszafizetem, amit kaptam. Vagy elveszem azt, legalább annyit elveszek, amennyit tőlem valaki elvett. A bosszú vágya egy nagyon alattomos dolog az ember szívében. Egy indulat, ami nem csak órákig, talán napokig van az ember szívében, hanem egy elhúzódó, szinte az ember létére és személyiségére rá, lényére rátelepedő indulat. Az ember bosszúban kell, bosszúval végzi a feladatát, bosszúval fekszik, álmatlan éjszakájában talán ugyanúgy a bosszú forralja. A bosszú megkötözi az embert. Modern szó, értjük, mit jelent az intolerancia. Amikor nem tudom elfogadni mások az igazát, mások a gondolkodását, személyét, és mindig a bosszú jár a fejembe. Hogyan fizessek azoknak vissza, akik nem olyanok, amilyennek én szeretném a világot, ahogyan én gondolkozok. A bosszú vágy ugyanakkor két irányú. És ezt sokan nem gondolják, nem veszik számba. A bosszú nem csak a másiknak árt, hanem nekem is árt. Visszajut hozzám, visszaüt. A bosszú emészti önmagát. A bosszus ember haldoklik. egyébként is haldoklunk. És a bosszú még inkább az embert öli. Testét és lelkét a bosszú megöli. Aki bosszút forral, maga is megfő. A saját bosszújának a hevében és levében. Ráadásul tékozlás. Az idő, energia és mindennek, amin van, annak a tékozlása. A bosszúvágyban mindig ott van az önkényesség, az önbíráskodás, és úgy próbálok igazságot tenni a világba, ahogyan azt én látom, ahogyan én látom. Nem a mások, nem általában, hanem ahogyan azt én látom. És amikor azt mondjuk, hogy a harag rossz tanácsadó, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a bosszú is rossz tanácsadó. A bosszúvágy, az sosem szül jót. A bosszú azonban nem csupán büntetés és másik megreckésztetése, nem is próbatétel. A bosszú több. A bosszú könyörtelen. Azt akarja, hogy fájjon a másiknak. Legalább annyira fájjon, mint nekem fáj. Elvesz annyit, amennyit elvettek tőle. Az emberi bosszúról beszélünk most. Már a gyerek életében is jelentkezik ez. Kicsi gyerek, elveszik a játékát, vagy eltörik. A gyerek már azon gondolkozik, hogyan tud ő is valamit elvenni. És legalább akkora kárt okozni a másik dolgában. És azt akar, hogy a másik is sírjon. Az nem fér, hogy csak én sírok. Már gyerekként ezt valahogy nem tanuljuk, bennünk van. Lehet, hogy nem tanítják. Rácsodálkozunk szülőként, hogy a gyerek ezt honnan veszi. Tőlem ilyet nem látott. Hol tanulta? Még sok gyerekkel nem találkozott, sem óvodába, se iskolába, és már tudja. Félelmetes, nem? Hogy ilyen gyilkos indulatokkal jön a világra minden ember. Aztán ott van egy hétköznapi másik példa, amikor autóban ülünk és forgalomban vagyunk, és büntetjük a másikat, aki lassan megy, vagy aki csúnyán kielőzött, vagy a mögöttünk lévőt azzal büntetjük, hogy fékezgetünk és nem engedjük, hogy előzzön, vagy hogy közel jöjjön hozzánk. Vagy ha valaki nem köszön nekünk, akkor vár is a bosszún gondolkodunk, akkor én se köszönök neki. És ez a bosszúvágyból jön, miből másból. Nem köszönt? Hát akkor én se köszönök. Köszönjen nekem előre, mert megérdemlem. De amint sérelem ér valahol a világban, orvosi rendelőben, boltban, az utcán vagy a buszon, hazamegyek, gép elé ülök és már is posztolom, hogy a közösségi oldalakon, interneten mindenki hajlássa, hogy ki mit tett velem, tehát egy fényképet is teszek ki, ez is a bosszú része. Úgy bosszulom meg, hogy világá kürtöm, hogy engem milyen sérelem ért. Függetlenül attól, hogy mi van ennek a sérelemnek a hátterében, szándékos volt, vagy éppen merő véletlen. Amikor nemzetek háborúznak, a háborút is mindig a bosszú vágy éltetés viszi tovább, bosszú, bosszút ér. Ha ránk lőnek, akkor mi visszalövünk. Lebombáztak, akkor mi is lebombázzuk őket. Megölték a túszokat, akkor mi is megöljük az övéket. És ez így folytatódik, mert ő azt csinálta, én folytatom. Ő már megint csinálja, mert én is azt csináltam. Végtelen bosszú. Végtelen békétlenség. Sajnos már a gyermekek életében is itt van ez a szó, ez a gondolat, hogy megbosszulom. A gyermek szájából talán rémisztő ilyet hallani, kicsi gyermekek szájából. A kis ártatlan arcukkal, képükkel, kiszolgáltatottságukkal mégis ilyen indulat tud bennük lenni. És a bosszú az embert szinte élteti, legalábbis azt hiszi, hogy élteti. Ez ad értelmet, ez ad célt az életének. Programmá válik. Bosszút fogadni, és addig nem nyugodni, még elég tételt nem kapok azért, ami engem ért. Kérdem én, az emberiség hány konfliktusát oldotta meg a bosszú? Hány olyat jegyzett fel a világtörténelem, amikor leírták, hogy a bosszú az egy működő stratégia volt, amikor a bosszú elérte a célját, tudnék, hogy békét teremtett, vagy hogy igazságosság lett belőle. A bosszú nem változtat semmin. Nem jön vissza senki a halálból az életbe, nem kapom vissza dolgaimat a bosszú után, nem lesznek azután barátaim, akikkel én bosszút állok. A bosszú az tömény gonoszság, tömény indulat, amihez semmi köze Istennek, ez az emberi indulathoz, sem Jézusnak. Ő nem ezt tanította nekünk. Ez az ördög módszere. Amikor az ördög azt súgja, átlátszó módon, vagy éppen sunyi módon, nyakatekelt módon, de azt sugalja, hogy bosszulj meg. Igazad van. Neked van igazad. Úgy gondolom, hogy ha ilyet hallunk a fejünkben, az sosem az Istentől jön. Amikor az Isten azt mondja, hogy neked van igazad. Mert nekünk tudjuk, hogy nincsen saját igazságunk. Mi Isten igazságára tekintünk. Ezért hát, ha valaki a fejünkben egy hang el akarja hitetni, hogy igazam van, és jogomban áll igazságot szolgáltatni, az a gonosznak a hangja. Nem hagyható, hogy annyiban hangzik olyan sokszor a fejünkbe. És valóban az ember nem hagyja annyiban, hanem tesz valamit. És megállíthatatlan lesz ebben a folyamatban. Ezért jó, hogyha amikor bosszúról van szó, vagy érezzük magunkban mindezt az indulatot, akkor nem önmagunkra bízzuk a bosszúállást, hanem valaki másra. Egy kívülállóra, aki kívülről talán másképpen látja a dolgokat. Úgymond objektív módon tud igazságot szolgáltatni. Ez még a világi polgári életben is működik. Erre vannak a bíróságok. Elviszik az ügyeinket, van ügyvéd, van ügyész, vannak sértettek, és vannak, akik valakiket bepereltek, vannak olyanok, akiket megfenyítenek, vagy éppen rágalmaznak, és valami eredmény születik. Egy emberi döntés, egyfajta jóvátétel. Ha nem is bosszúnak nevezzük, ami bíróságon megszületik ítéletként, de jóvátétel. De hát emberek ülnek a bíróságokon. Megvesztegethető emberek. Tévednek ezek az emberek. Befolyásolhatók ezek az emberek. Legjobb hát, ha valakihez olyanhoz fordulunk, akire mindez nem igaz. Akiben nincs ez az emberi indulatosság, nem megvesztegethető, nem személyválogató, és nem téved, sosem téved. A zsoltáros ezt mondja a 43. zsoltárban, szolgáltas nekem igazságot, Istenem, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben. Az alattom és álnok emberektől ments meg engem. Ez a zsoltáros imádsága. Bárcsak a mi imádságunk is ez lenne. Szolgáltas nekem igazságot. És itt nem ötleteket adunk az Istennek, hogy hogyan, hanem egyszerűen rábízzuk. Döntsd el te hogyan. Nagyon odavágsz miattam, érettem, vagy csak kevésbé. Döntsd el te. És milyen jó, hogy ez a szép ige mai igényben hangzik, ahogyan Isten az ő népéről beszél, Zakariás prófita könyvében. Imár rólunk is szó van, az újszövetség népéről is szól ez. Aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Majd én fölemelem a kezemet ellenük. Milyen jó tudni ezt, kedves testvérek, hogy a Teremtő Istennek mi a szeme fénye vagyunk. A teremtett világ, és benne leginkább az övé, akik őhozzá tartoznak. Majd ő felemeli a kezét az ellenség ellen. Majd ő megteszi. Holnap? Lehet. Hét múlva? Talán. Látom egyáltalán még a bosszú pillanatát? Lehet, hogy nem fogom. Talán nem is kell. Majd. Majd ő. Majd ő eldönti, mikor és hogyan. Általam, vagy mások által. Mindenek rendelt ideje van, a mi emberi életünkben, annál inkább a mennyek országában és Isten dolgaiban, tökéletes időzítéssel Isten mindig tudja, hogy mikor, minek van a helye. Isten nem szorul rá az ötleteinkre, a tanácsainkra. Neki nem kell elmagyarázni az ügyemet. Mint egy ügyvédnek elmagyarázom az esetet a saját szemszögömből, ő pedig majd védi az ügyemet. Az ügyemet nem kell magyarázni Istennek, ő nagyon jól tudja. Többet, mint én. Sokkal többet. Mindent tud az ügyemről. És azt is tudja, amit mások tudnak, ahogyan esetleg ők látják. Ezt olvashatjuk Mózes 5. könyvében ezzel kapcsolatban. Enyém a bosszú és a megtorlás, mondja Isten. Enyém. Csak az enyém. Nem az emberé. Az enyém, mondja a seregek ura. És nem azért mondja ezt Isten, mert önző lenne, vagy ezt indulatból mondaná, és abban telik kedve, hogy ő a bosszúját kiéli a világban, neki nem ezért kell a bosszú, hanem azért, mert ő tudja, hogy hogyan lehet, hogyan kell, hogyan helyes bosszút állni. Megfizet ellenségeinek, az ő népe ellenségeinek érdemük szerint. Ezt is olvashatjuk Ézsaiás könyvében. Majd ő megfizet ellenségeinek, és az ő népe ellenségeinek érdemük szerint. De ezzel szemben azt is olvashatjuk magunkról, akik az Isten népéhez tartozunk, hogy nem vétkeink szerint bánik velünk az Isten. Az Isten félők iránt olyan nagy a szeretete, hogy nem vétkeink szerint bánik velünk. Az ellensége viszont keményen elbánik. Érdemük szerint fog velük bánni. Jakab apostol is szólít bennünket erre a nyugalomra, erre a jézusi indulatra, amikor azt mondja, tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát, dicsőségét. Testvérem, fontos neked Isten dicsősége? Jártodban, keltedben, bárhol vagy, családban, munkában, utcán, hétköznapokat megéled. Fontos neked Isten dicsősége? Szeretnéd Isten dicsőségét hordani? Mert ha igen, akkor nem lehet benned harag. Akkor nem lehet benned bosszú. Semennyi sem lehet benne. Mert akkor az Isten dicsőségét nem fogod szolgálni, hanem ellenkezőképpen. Ha fontos nekünk az Istennek az igazság és dicsősége, akkor rá kell hagyni az ügyünket. És így érkezünk meg a csendhez, az ember dolgához mindebben. Isten azt mondja, hogy övé a bosszú, és akkor nekünk mi marad? Mi marad nekem? Én is szeretnék valamit tenni. Nekünk marad a csend. Az Úr harcol értetek, mondja Mózes második könyvében népének Isten, amikor a vörös tengeren át kell menekülniük. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Nagyon nehéz veszteg maradni. A veszteglő ember az leül, és úgymond nem csinál semmit. Várja, hogy majd lesz valami. És az ember nem szereti ezt tenni. Az ember mindig szeretne valamit tenni. Ahogyan tegnap is elhangzott az oltalom kapcsán, nekünk kell fal, hogy megvédjük a várost. És Isten azt mondja, hogy én leszek a fal, tűzfalként védelek titeket. Vagy amikor az ember királyokat akar, és Isten azt mondja, hogy nektek nem kell király, én leszek a királyotok. Az ember nem tud veszteg maradni. Pedig maga az Úr mondja, én majd harcolok értetek. Ez nem elég. Az Isten harcol értem. Az ő népéért, az ő ügyéért, majd ő fog harcolni. Mi pedig jelentkezünk segítségre, és mondjuk, hogy hogyan kéne harcolni a gonosz ellen. Akkor minek imádkozzuk oly sokszor, hogy szabadíts meg a gonosztól. Nem azt imádkozzuk, hogy közös erővel szabaduljunk meg a gonosztól. Te szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A tiéd. Most akkor rábízzuk, hogy a gonosztól megmentsen, vagy nem bízzuk rá? Hányszor hazudunk a mi atyánkba? Szabadíts meg a gonosztól. Aztán amint feltekintünk az imádságból, már is azon gondolkozunk, hogy hogy fogjuk megbosszulni sérelmeinket. Akkor most szabadítson meg Isten, vagy ne szabadítson meg? Elintézem én egyedül, vagy tényleg rábízom? Nem tudunk veszteg maradni. Pedig ez a parancs, testvérek. És ez is hangzik Jeremiás síralmaiban, számomra egy nagyon kedves ige, jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Pál apostol meg ezzel bíztatja a római gyülekezetet, ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Várjuk meg, szépen, csendben, veszteg, mert valaki harcol értünk. Maga az Isten harcol értünk, az ő népéért. Emberfeletti elvárás. Csak annak számára lehetséges így várni és veszteg maradni, aki amikor az Istenre tekint, az Istenben Úrt lát. Nem egyszerűen népek urát, és nem csak egy teremtőt, hanem az én saját uramat látom benne. Aki Úr életem minden részében, titkában, mindenen Úr. Így hát azt kérem, hogy legyen Úr az indulatokon is, amik bennem vannak. Vegy el a bosszúvágyat és a haragot. Mert ha nem rábízom, akkor egyedül tehetetlen maradok. És a bosszú fog engem megölni. A bosszú fog engem semmivé tenni. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Testvérek, kedves nyíregyházi testvérek, maradjatok vesztek. Az Úr harcol értünk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, ígéreteidet, és hogy megtapasztaltuk azt oly sokszor, hogy Te igazat mondasz. A próféták beszéde is valósággá vált, és mindaz, amit megígérte népednek, meglett. És tapasztaltuk, hogy amikor megígérte, hogy velünk leszel és segítesz, akkor ez úgy is lett. És adsz szavakat, adsz társakat, adsz menedéket, adsz békességet, nyugalmat, elégedettséget, mindig azt, amire szükségünk van. Most is add meg, amire szükségünk van, még a mai napra, és holnapra is, amire szükségünk van, és életünk hátralévő részében. Te légy, Úr, Te dönts helyettünk, ne engedd, hogy mi hozzunk rossz döntéseket. És ezt kérjük az egyházat számára is. Légy vele, irányítsd, légy az egyház ura. Amen.